Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán elnök abban érdekelt, hogy báb kormány legyen Magyarországon, amelyik elküldi a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez derül ki Volodymyr Zelenszkij friss interjújából, amely része a durva Magyarország ellenes propagandának, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter kijelentette, ezt majd a magyar emberek 2026-ban el is dönthetik. Az interjú része azon nagyon durva Magyarország ellenes propagandának tehát, amelyen hazánk már évek óta szembesül Kijev részéről, jelezte a tárcavezető. Orbán Viktor politikája sajnálatosan ukrán ellenes és Európa ellenes, ezt használja a belpolitikájában. A választásokhoz saját javára akarja fordítani az ukrajnai háborút, ami tisztességtelen, jelentette ki az ukrán elnök a Válasz Online-nak adott interjújában. A magyar miniszterelnök hamis információval árasztja el a társadalmat, Magyarország az Unió és a NATO tagja nem viselkedhet úgy, mint amelyik mindkettőt utálja, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. A kémbotránnyal kapcsolatban azt mondta, nem szeretne senkit fenyegetni, de minden bizonyíték a birtokukban van. Magyarország és Horvátország a kétoldalú együttműködés további fejlesztésén dolgozik, amihez minden alap adott, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Nagy Kanizsán, ahol fogadta a horvát kül- és európaügyi minisztert és a gazdasági tárcavezetőt. Szijjártó Péter horvát kollégájával közös tájékoztatóján aláhúzta, Magyarország minden szomszédjával jó kapcsolatra törekszik. Köszönetet mondott azért, hogy Zágráb nem állt be a magyar kormányt alaptalanul vádolók és ellene hergelők táborába, amikor is Brüsszelben aláírásgyűjtést szerveztek Magyarország ellen, azon törvény miatt, amelynek célja a gyermekek megóvása az erőszakos gender propagandától. Úgy vélekedett, az is jó alapot nyújt az együttműködéshez, hogy a magyar légierő legalább az idei végéig részt vesz Horvátország légterének védelmében, valamint hogy a két ország mindig is kiemelt figyelmet fordított a nemzetközi közösségek támogatására. Szijjártó Péter rámutatott, szeretnék továbbfejleszteni a kétoldalú együttműködést, a határon új utakat szeretnének építeni, és azt is, ha minél előbb létrejönne az új gyorsforgalmi összeköttetés az M6-os autópálya meghosszabbításával. Szlovákia az első uniós tagország, amelynek vissza kell fizetnie a COVID helyreállítási alapból kapott teljes támogatási összeget, derült ki az Euroaktív beszámolójából, amit a Portfólió gazdasági portál szemlézett. Az Európai Bizottság megállapította, hogy a 2021-es pályázati folyamat során a szlovák oktatási minisztérium nem akadályozta meg, és nem kezelte megfelelően az összeférhetetlenséget. 1.200.000 eurót levonnak a Szlovákiának járó támogatásból, ami az országnak járó teljes keretösszegnek felel meg. A Fidesz-KDNP jelöltjét Kozma Ákos ombudsman szavazta meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága alkotmánybíró jelöltnek. Kozma Ákos a Független Rendészeti Panasztestület volt elnök helyettese, az elmúlt 6 évben pedig az alapvető jogok biztosa meghallgatásán kiemelte. Véleménye szerint a jogvédelem nem csupán technikai tevékenység, az alkotmánybírói munka nem csak jogértelmezési rutin, hanem morális felelősség is, a közbizalom, a társadalmi szolidaritás és az egyéni jogok védelmének legfontosabb intézményi garanciája. 3 új képviselő mandátumát igazolták a parlamentben, le is tették az esküjüket. Az alkotmánybíróvá választott Hende Csaba és a Jegybank felügyelőbizottsági tagjává választott Kovács Zoltán helyét Király Nóra és Csúszda Gábor kapta meg a Fidesz frakcióban, a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Annát pedig Stummer János váltotta a Momentumban. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete közleményében jelentette be, hogy önkéntes árcsökkentést vállaltak bizonyos termékeikre az Egyesület tagvállalatai, amelyek kivétel nélkül gyógyszergyártók. Bíznak abban, hogy az egyes tagvállalataik önként vállal további erőfeszítései és a kormány ösztönző szándéka együttesen elérik azt a célt, hogy minél szélesebb körű hozzáférést biztosítsanak a gyógyszerekhez, írták. 3 napos nemzeti gyászt hirdetett Christian Stöcker osztrák kancellár a gráci középiskolai lövöldözés nyomán, amelyben 9 áldozat vesztette életét, az elkövető pedig öngyilkosságot követett el. Fél árbócra ereszték az osztrák zászlókat a középületeken, délelőtt 10 órakor pedig országosan 1 perc néma csönddel is megemlékeznek az áldozatokról. Részvétét fejezte ki Orbán Viktor is a kancellárnak. Donald Trump további katonai erőket vezényelt Los Angelesbe a bevándorlási razziák elleni tüntetések leverésére. Az elnök döntése értelmében 700 tengerész gyalogost és újabb 2000 nemzetőrt küldtek a városba, miután a hétvégi tiltakozások erőszakossá fajultak. A szövetségi kormány átvette a kaliforniai nemzeti gárda irányítását Gavin Newsom kormányzó akarat ellenére, aki pert indította beavatkozás miatt. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyolfelhők és a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, néhol előfordulhat zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Már a részegség sem old fel, azt hiszem. Oldjon fel az ég önző vágyaim alól, míg hiányzol.
A baj, hogy minden arról szól, az idő mindent elrabol. Mert ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol.
Én szállok az idővel és a széllel, szembe talál. Sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok eléd, lelkemben büntelenül. Mert hiányzol.
Az utcán épp, hogy létezem, csak egy arcot, csak egy színt keres szemem. De rólam bárki tudja, hisz a homlokomon áll, még hiányzol.
Én szállok az idővel és a széllel, szembe talál. Sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok eléd, lelkemben büntelenül. Mert hiányzol.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Május 18-án több országban is fontos választásokat tartottak. Romániában, Lengyelországban és Portugáliában. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A kerengőben Huber Sebastián és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk az elmúlt hetek és napok közéleti eseményeiről. A romániai elnökválasztás második fordulóját Bukarest főpolgármestere nyerte, nagy arányú győzelmet aratott. Lesti Árpádot hallják.
Sokak meglepetésére korábban magyar ellenes kiszólásairól is ismert politikus nyerte meg az első választást, és már előtte lehetett látni, hogy ő lesz a választásnak a fő esélyese. És többen szaladtak és futottak a második helyért, köztük a szocialistáknak a jelöltje, ami azért érdekes, mert az elmúlt 30 évben azért rendszeresen a szocialisták azért kormányon vannak a Romániában, de mégsem ő jelöltjük, hanem a bukaresti főpolgármester Dan lett az, aki bejutott a második fordulóba, ha csak néhány tizeddel is, de a második helyet megszerezte. És úgy indultunk neki a mostani vasárnapi választásnak, hogy a 40, illetve a 2x20 ütközik meg gyakorlatilag egymással, és hogyha a 20-nak szerencséje van, akkor talán az elutasítottságban bízhat, és így megverheti a szélsőségesebb neki kiáltott jelöltet, ami végül is beigazolódott. Mindennek a kiélezett küzdelemnek azért lesz egy olyan folytatása, hogy egy olyan országról beszélünk, ami végletesen megosztott, egy jelentős magyar kisebbség is az országban található, a politikai képviseletüket ellátó RMDS egy stabilizáló tényezőként nagyon sok kormányban részt vett, nem is rossz teljesítménnyel egyébként. Egy ország, amely miután belépett az Unióba, megszűnt a munkanélküliség, mert több millióan távoztak, és jól láthatóan a diaszpóra nagy százalékban idén is és most is részt vesz a választáson. Egy ilyen helyzetben egy minimális különbségű győzelem is győzelem, de hogy Romániában ennek hatására lesz-e valamikor a következő időszakban egy stabil kormány, ami mondjuk 2-3 költségvetést összeállíthat, egy olyan helyzetben, amikor az ország 30 éves távlatban jelentősen eladósodott, az értelmisége jelentős része távozott, ez azért egy igen komoly kihívás lesz, és kíváncsian várom, hogy mi fog történni a következő 1-2 hónapban.
Az RMDS a második fordulóban Dánt Bukarest főpolgármesterét támogatta, aki ugyan nehéz helyzetben van, illetve lesz, mert a románok tőle várják a problémák megoldását. Találniuk kell egy olyan embert, egy olyan miniszterelnököt jelen esetben, aki valahogy fel tudna mutatni egy parlamenti többséget.
Ez a dolognak a lényeg. A legutolsó választáson maradjunk annyiba, hogy Európában még egyelőre, bár aztán látunk ilyet Franciaországban is, szokatlan eszközökkel távolították el a győztest, és hát most pedig megláthatjuk azt, hogy sikerült ugyan győzelemre juttatni a bukaresti főpolgármestert, de azt érdemes kihangsúlyozni, hogy ő nem a kormánypártoknak a jelöltje volt az első fordulóban, tehát jobb híján álltak be mögé, és az a fajta parlamenti elit, amelyik az elmúlt években, évtizedekben uralta Romániát, az most megbukott. És kérdés az, hogy a legközelebbi választásokig sikerül-e a szélső jobbnak ezt az egységet föntartani, ami ugye több mint 40%-os eredményre volt elég, mert akkor viszont lehet, hogy az elnöki pozíciót nem nyerték meg, de könnyen kormányra kerülhetnek vezető kormánypártként. Ez mindenképp egy érdekes kérdés. Elgondolkodtató, hogyha arról beszélünk, és itt páran ugye Bezzeg Románia és egyéb jelszavakkal azt szokták mondani, hogy Romániában már mennyivel jobb a helyzet, annak ellenére, hogy a szociális problémák egy része az unió és csatlakozás után valóban, ahogy Árpi mondta, eltűnt. A munkanélküliek részben kimentek külföldre munkát vállalni, részben ugye a kimentek helyén munkához jutottak, illetve a Nyugat-Európába kiment vendégmunkások rengeteg pénzt utaltak haza. Ennek ellenére románia strukturális problémáit nem sikerült megoldani, nem sikerült a politikai rendszerben meglévő korrupciót sem megoldani, és azért az sem változott meg, hogy Románia alapvetően többségében ortodox vallásúak által meghatározott ország, ahol azért a nyugati kultúra vagy a nyugati elvárások kevésbé érvényesíthetőek. Itt éppen Dán példája, hiszen ő azért indult függetlenként, mert a korábbi pártjából azért lépett ki, mert azok támogatták a melegházasságot. Itt azért teljesen mások a politikai törésvonalak, mint éppen Nyugat-Európában is. Az RMDS-nek kétségtelen sikere az, hogy szemben mondjuk Felvidékkel ugye megőrizte a parlamenti képviseletét, és a rendszerváltoztatás óta kevés olyan kormány volt, ahova előbb-utóbb nem került be. De ha azt nézzük, ebből mennyi szivárgott le a magyarokhoz, tehát hogy a magyaroknak milyen sikereket hoztak ezek az évek, hát nem lehet azt mondani, hogy különösebben jó eredményeket ért volna el ezen a téren az RMDS. Hiába voltak olyan politikusai, akik egyébként kormányzati teljesítményben jó eredményt mutattak föl, hiszen ebből a magyar kisebbség nem nagyon részesült, folyamatosan csökken a magyarság aránya, még úgy is, hogy nagyon nagy számú a román kivándorlás. És az is látszik, a román közvélemény, és nem csak a magyar közvélemény, az RMDS-t, azt ugyanúgy ennek a korrupt parlamenti elit részeként tekinti, nem mint egy ilyen önálló nemzetiségi párt, amelyik csak a nemzetiségek érdekével foglalkozik, hanem aki ugyanúgy részese ennek a fajta bizánci típusú elitnek.
Mit jelenthet, vagy mit fog jelenteni az erdélyi magyarság, illetve hazánk számára a választási eredmény?
Ez Románia. Lehet, hogy vannak román politikusok között viták, meg töréspontok, de alapvetően folyamatosan hátrányos megkülönböztetés éri a magyarokat és a magyar megyéket. Azt gondolom, hogy itt maximum arról beszélhetünk, hogy a rosszak közül melyik a kevésbé rossz. Tehát nem gyanítom azt magyar fejjel, hogy na ennek hatására, hogy most a magyar szavazatokkal, mert azt azért látjuk, hogy az RMDS egyik elég határozottan kiállt nem mellett, de én nem gondolom, hogy ennek hatására lesz valami pozitív fordulat. Azt gondolom, hogy alapvetően nem várhatunk semmiféle óriási előrelépést. Annak lehetnek lépései, hogy átszivárgott Magyarországra a romániai köztársasági elnök választás. Orbán Viktor mégiscsak az egyik jelöltet nevezte meg a tihanyi beszédében. Az nyilván hullámokat vert akár az RMDS köreiben is, és nyilván a jelöltek is tisztában voltak vele, hiszen az egyik mégiscsak Orbán képével kampányolt Erdélyben, és nem az a jelölt, aki nyert. Tehát ennek ilyen szempontból lehetnének hatásai, de én azt gondolom, hogy nem ez lesz itt a döntő. Az erdélyi magyarság számára inkább érdekes lesz az, hogy mit ajánlott mondjuk a magyar miniszterelnök, és mit ajánlott mondjuk helyben az RMDS, de az, hogy ennek hatására jobbak lennének a két ország közötti kapcsolatok, hogy nem egy a magyarság ellen többször felszólaló politikus lett a köztársasági elnök, tehát erre azért én nem számítanék.
Románián kívül Lengyelországban és Portugáliában is tartottak választást vasárnap. A voksolások mennyiben lehetnek hatással az Európai Unió és a NATO egységére, ha geopolitikailag nézzük Európát?
Egy dolog mindegyiken szinte már imamalomként ismételhető, hogy előre tört a szélső jobb. De mind a három helyen azt láthatjuk, hogy előre tör, de nem tud hatalomra kerülni. De mindenhol érzékelhető, hogy lecseg ropog az európai gépezet, és egyre inkább kérdésessé válik, hogy hol sikerül kormányra kerülnie olyan erőknek, akik teljesen más gondolnak akár az orosz-ukrán háborúról, akár az unió jövőjéről. Ugye Romániában ezt most sikerült elkerülni, Lengyelországban hiába volt minden eszköz a két éve győztes PO kezében, hiszen az Európai Bizottság anélkül, hogy bármi érdemi lépés történt volna, felszabadította az addig visszatartott pénzeket, amit nyilván ebből is láthatólag politikai okokból tartottak vissza. Ennek ellenére, és annak ellenére, hogy mindenfajta, hát fogalmazzunk úgy, a hagyományos jogállamiság keretén túlmutató eszközt is bevetettek a politikai ellenfelük ellen. Ennek ellenére alig több mint 1%-kal sikerült nyerni, úgy is, hogy ott a varsói főpolgármestert indították, aki egyébként egy népszerű politikus. És nem csak az van, hogy a korábbi kormány párt, a PISZ jelöltjét csak 1%-kal sikerült megverni, hanem a harmadik helyre a konfederációnak a jelöltje futott be egy nagyon izmos, több mint 15%-os eredménye, aki ugye a PISZ-től jobbra áll, tehát itt is az látszik, nem elégedettek a hagyományos brüsszeli elittel, még úgysem a lengyel választók, hogy minden eszközt megadnak, és ugye Donald Tusk mindig ugye kiemeli, hogy mennyire jóban van, mennyire megerősíti a lengyel pozíciókat azzal, hogy ő az európai vezetőkkel közvetlenül tárgyal, és hogy megkapták a pénzeket, mennyi lehetőség van. És akkor ott láthatjuk Portugáliát, ahol a jobb oldal megnyerte a választást, de nem úgy és nem annyival, hogy egyedül kormányt alakítson, és ismét ott a dilemma, hogy a Csega, ami ugye egy szélső jobboldali párt, vagy szélső jobboldalinak nevezik, velük együtt meg lenne a kormánytöbbség, de hát ugye eddig mindenki azt mondta, hogy a Csegával soha, most akkor nagy koalíciót kössenek, kívülről támogassa őket a baloldali párt, a baloldali nagy párt, ami egyébként legutóbb fél évig működött, és utána kormányválság lett. Egyre inkább az látszik, hogy nagyon nehéz már elhallgattatni azokat a hangokat, akik itt gyökeres változást akarnak az Európai Unió működésében. Persze mindenhol vannak egyéb problémák, de az látszik, hogy hagyományos eszközökkel már nem lehet ezeket a problémákat kezelni, és mindenekelőtt nem lehet ezeket a problémákat szőnyeg alá söpörni, mert itt kicsit tényleg ez a probléma, hogy nem is hajlandók beszélni arról, hogy Európa gazdasági ereje megroppant, a világpolitikában elfoglalt helye az sajnos szintén visszaesett, látszik, hogy az orosz-ukrán háborúban nem képes a saját elképzeléseit érvényesíteni. Ráadásul az ukrán tagfelvételi szándék az nagyon sok európai polgárt elgondolkodtat, hiszen azért az elég egyértelmű, hogy egy eleve nagyon szegény, a háborúban teljesen tönkretett országot, amit ráadásul az amerikaiak egy szerződéssel még inkább nehezebb helyzetbe juttattak, hiszen az ásványkincseik egy részére rátették a kezüket. Szóval, hogy egy ilyen országot finanszírozzon az Európai Unió, nagyon nehéz elképzelni, hogy akkor ez bármelyik országnak igazából jó lenne. Ebben a helyzetben egyre nagyobb az elégedetlenség. Reméljük, hogy azért Európa vezetői előbb-utóbb szembenéznek ezekkel a kérdésekkel, és hajlandók érdemi párbeszédet folytatni arról, hogy akkor mi a megoldás.
Gyurcsány Ferenc múlt héten bejelentette visszavonulását a közélettől. Kinek kedvez ezzel a döntéssel?
Akkor fogunk erre választ kapni, ha meglátjuk, hogy a pártja milyen irányt vesz. Gyurcsány Ferenc sokszorosan megterhelte az ellenzéket. Se vele nem lehet nyerni, se ellene. A szavazókat le tud kötni, több százezret. Azt a 2021-es előválasztásnál láthattuk, hogy Dobrev Klára valószínűleg sokkal jobb vezető, mint Gyurcsány Ferenc, de nem biztos, hogy képes arra, hogy lelkesítsen szavazókat. Ez az előválasztásnál is látszódott. Most, ha ő lesz a DK-nak a vezetője, az biztos, hogy egy baloldali fordulatot hozhat a párt számára. Gyurcsány Ferencre a DK lehet, hogy egy ilyen 4-7%-os párt lett volna. Nem látom, hogy Dobrev Klárával 7%-nál mondjuk jobb eredményt elérnének-e.
Az nyilván tehát az... akkor bizonytalan a DK sorsa?
Eddig is az volt, de nem hiszem, hogy most eldőlt volna. Nyilván az MSZP és a DK valami együttműködésben elindul, és akkor a baloldal majd valamilyen eredményt el fog érni a választásokon. Az, hogy van egy szavazó réteg, aki ugye nem akar Orbán Viktor vezette országban élni, ez egy teljesen természetes dolog. Ez egy fontos szempont, a protest szavazat, aki mindig a legerősebbre adja majd le a szavazatát. Nem látom azt, hogy Dobrev Klára mondjuk a fiatalokat képes lenne megszólítani. Lehet, hogy a 70-es generációt, akik még átélték, vagy éltek Kádár korszakában, meg tudja szólítani jobban, mint Gyurcsány Ferenc. Lehet, hogy ez a réteg akkor nem Magyar Péterre és a Tisza pártra fog szavazni. És az is igaz, hogy Budapesten ez a DK azért mégiscsak egy 10-15%-ra jó tud lenni, önállóan indulva, mondjuk az MSZP-vel közösen, így értem az önállóan indulvát. De hogy ténylegesen alkalmasak lennének-e arra, hogy 10% fölé kusszanak országosan, ezt jelenleg nem látom. Inkább az hihető, ami Lengyelországban volt, hogy volt egy pillanat, egy jó 15 éve, és a magát baloldalinak nevező pártok akkor kizutjantak a országgyűlési választások alkalmával, és lett a polgári platform meg a jog és igazságosság, és gyakorlatilag a régi baloldali pártokat el is lehetett felejteni Lengyelországban. Lehet, hogy ez lesz a DK-nak a sorsa is, hogy Dobrev Klárával mondjuk egy 3,9%-ot elérnek.
Az, hogy Gyurcsány Ferenc távozott a közéletből, az egy, azt szerintem egész Magyarország számára egy fontos hír, és egy jó hír. Az lett volna igazán jó, ez 19 évvel ezelőtt történik meg. És azért, ha egy ajándékra 19 évet vár valaki, akkor utána már nem biztos, hogy újra tud neki örülni. De viccet félretéve, tehát azért azt gondolom, hogy a magyar politika morális megalapozottságának három dolog nagyon rosszat tesz. Az, hogy 94-ben Horn Gyula a miniszterelnök lehetett, teljesen mintett most a kormányzati teljesítménytől függetlenül az, hogy 4 évvel a diktatúra bukása után a diktatúra egy legalábbis emblematikus alakja, a miniszterelnök lehetett, az önmagában problémás. És problémás az, hogy mindezt a úgymond demokratikus ellenzék támogatásával tehette meg. Az is nagyon problémás, hogy 2002-ben a D-209-es ügy kirobbanása után Megyesi Péter miniszterelnök maradhatott, és nyilván az is, hogy 2006-ban a összödi beszéd után Gyurcsány Ferenc miniszterelnök maradhatott. Most, amikor lelépett a színről, akkor hogy lépett le, az pedig csak tovább erősíti azt, hogy nem igazán tudjuk, hogy itt milyen folyamatok játszódnak a háttérben. Adott egy ember, aki tényleg a magánéletétől kezdve mindent a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt élt, aki többek között abból csinált politikát, hogy tényleg bármiről hajlandó volt beszélni, buliba elmenni, főzni, minden. És a legfontosabb politikai döntéséről nem ő számol be, hanem a felesége, akitől egyébként elválik. És Gyurcsány Ferencnek az elmúlt időszakbeli mozgása nem igazán vetítette azt előre, hogy ő vissza szeretne vonulni, ezért most a távozása is egy kérdőjel maradt, hogy ez mennyire az ő döntése volt. Ezt nem látjuk, nem tudjuk, hiszen nem szólal meg. És ez is egy érdekes dolog, hogy az utóda, még felesége, azt is bejelenti, hogy hát is egyből archiválták is Gyurcsány Ferencnek a közösségi médiás fiókjait, tehát mintha úgymond ezt is szeretnék megakadályozni, hogy bármilyen szinten ő esetleg eszébe jusson valamit írni. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes dolog. Azt hozzáteszem, hogy az tény, hogy az utóbbi időben már a legelvakultabb DK-s hívek körében is megkopott Gyurcsány Ferencnek a támogatottsága, és ugye tartósan 5% körülre mérték a pártot, tehát nem látszott az a fajta megújulás, ami szükséges volt, és látszott, hogy Magyar Péter egy olyan kihívást jelent, amivel nem tudnak megküzdeni. Én nem nagyon látom az eddigi teljesítmény alapján Dobrev Klárában azt a kvalitást, hogy ő úgymond maga mögött hagyva a Gyurcsány korszakot, megszólítana plusz szavazókat, arra alkalmas lehet, hogy még a megmaradtak egy részét valahogy föltüzelje, de az, hogy új szavazatokat megszólítson, őszintén szólva az eddigi teljesítménye az ezt erősen megkérdezi. Tehát nem képes egy olyan politikus képét sugározni, akit valóban érdekel, hogy mi van a választókkal, aki közel tud hozzájuk férkőzni, már pedig a mai politikában ez elkerülhetetlen. Nyilván rengeteg politikai tapasztalata van, van egyfajta tudása is a politikáról, de nagyon úgy látszott az elmúlt években, hogy ezt nem képes a választópolgároknak előadni. Nagyon nagy volt a különbség ebben közte és a férje között, még hogyha, hát ugye tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc a politikai tevékenysége az messze nem állt összhangban, és teljesítményben nem volt azon a szinten, mint ahogy beszélt.
A hétvégén megkezdte a toborzást a Harcosok Klubja. Ez a tény összefüggésben lehet a Tisza párt előretörésével?
Mindenféleképpen. Úgy gondolom, hogy a Fidesz vezetése érzékelte, hogy reagálniuk kell. Azok a lépések, amelyek arra voltak hivatottak, hogy a Magyar Pétert a fővárosban tartsák, de leginkább, hogy tüntetéseken felszólaljon, aminek a megítélése a magyar társadalom többségében azért egyáltalán nem feltétlenül pozitív. Ezek nem jöttek be. Magyar Péter gyakorlatilag országjárás folytat folyamatosan. Falvakba jár el, olyan helyekre, ahol még politikust, országosan ismert személyt, celebet életükben nem láttak a választópolgárok. Tehát valamit lépnie kellett a Fidesznek. Az, hogy egy online térben mozgósítható csapatot hoznak létre, semmi újdonság nincsen, 20 éve Demszki Gábornak is voltak már emberei, akinek az volt a feladatuk, hogy kommenteljenek. Hogy ezek a személyek mennyire lesznek hatékonyak, tehát hogy mondjuk a Facebookon, ahol már a fiatalok nem is ezen a felületen vannak, és a Fidesznek a legnagyobb problémája a fiataloknak az elérése. Tehát, hogy ez mennyire lesz hatékony, ebben azért vannak bennem kételyek. Hogy a Harcosok Klubja kifejezés, ami azért egy eléggé, hogy mondjam, ha látta valaki a filmet, azért ez nem egy centrumpárti név, hogy ez mennyire jó, ebben megint vannak bennem erős kételyek. De önmagában véve az, hogy valamit csinálnia kellett a Fidesznek, az teljesen egyértelmű, megtöltöttek egy termet, erre kiválóan alkalmas volt a hétvégi rendezvény.
Én úgy gondolom, hogy a Fidesznek az elmúlt 35 évben egyik legnagyobb előnye az volt, hogy mindig tudott reagálni a változásokra, és képes volt a társadalom igényeit fölmérni. Én emlékszem arra, hogy hát sajnos már nagyon régen, de 2019-ben az önkormányzati választás után, sőt már előtte arról beszéltünk ebben a körben, hogy a Fidesz mennyire nem használja a közösségi médiát, és látszott, hogy akkor ott eluralkodott az ellenzéki kampány, majd utána tanulva abból, lehet, hogy hallgatták a műsort, tanulva abból, ami ott történt, ráálltak kifejezetten a közösségi médiára. Az elmúlt időszakban hagyták ezt a terepet a Tiszának, ugye a Tiszának nagy előnye volt, hogy az egyik vezetőségi tagja az ugye vezetőbeosztást tölt be a Facebookot irányító cégnél is, és fogalmazunk úgy, hogy fölmerült annak a gyanúja, hogy ettől nem független az, hogy Magyar Pétert a Facebook algoritmus meglehetősen segíti, már csak azzal is, hogy mind a mai napig nem politikusként van számon tartva, tehát hogy már ezért is ugye előrébb kerül. És hát erre most a Fidesz reagál, és próbálja erősíteni az üzenetét a Facebookon, illetve a más közösségi oldalokon keresztül. Ezek a közösségi oldalak ugye az új kocsmák. Régen, ha valaki bement egy kocsmába, meg kellett tudni magyarázni, hogy miért szavaz az adott pártra, ezt akár a szemére is hányták. Most ez az új, úgymond, kocsma, itt tud olyan érveket gyűjteni, itt tud olyan érveket kapni, amiket aztán tovább tud adni, hogy miért is jó Magyarországnak a Fidesz, és látszik, hogy ez lesz egy jóval határozottabban megszervezve, és az látszott az elmúlt időszakban is, hogy igazából ezt a Fidesz hívei is várták, tehát hogy ők vártak valamit, hogy igenis kapjanak információt, kapjanak segítséget abban, hogy úgymond felvegyék a küzdelmet, hisz a választási kampány mindig egy harc. Hát most úgy néz ki, hogy ez egy szervezett formában elindul.
Kedves hallgatóink, Huber Szebasztián és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Amin nincs kilincs, hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívével művel csodát, olyat, amit talán észre se vesznek, csak dalolni kezdi az egész világ. Pörög minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát ha jó szellőt kavar. Pörög minden, zajos minden, az én hangom szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból?
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à chacun se brûle, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres. Il y a moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.
Yeah.
Under me, under you, under we, under fire.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, most már gyakorlati szinten. Az előző alkalommal a Szent Mise kiválasztásáról beszélgettünk. Fontos, hogy a készületnek a gyakorlata legyen a Szent Mise kiválasztása. De fontos az is, hogy készüljünk a Szent Misére, hiszen azért lehet belekapcsolódni a Szent Misébe, mert ismerjük, hogy milyen szövegrészek vannak, milyen imádságok vannak benne. A Szent Mise magyarázata Dobszai tanár úrnak a kis könyvecskéje erről így beszél, hogy a liturgiával együtt élő hívek arra is törekedtek mindig, hogy a Szent Mise változó részeivel lehetőleg elégzetesen megismerkedjenek. Ezt évszázadokon át mise magyarázó könyvek segítették. Tanár úr megjegyzi, hogy a magyar parasztok körében sokáig szokás volt, hogy a családfő szombateste összegyűjtötte családját, és felolvasták a másnapi mise részeket azoknak a magyarázatával együtt. Különösen a Szent Misének a nehezebb részei talán megérnek egy pillantást, hogy végigvegyük. Például a könyörgések. Különösen liturgikus szabályok szerint készülnek, és ezért nehéz azokat egy hallásra értelmezni. Annak pedig túl sok értelmét nem látjuk, hogy egy elszálló, egy számunkra értelmetlen szöveg hangozzék el. Ugyanígy a felajánlási és az áldozati könyörgést is érdemes előre elolvasni. Ma már sokkal egyszerűbb a híveknek a dolga. Megjelenik az Adorémus nevezetű liturgikus kiadvány, amely egy hónapra összegyűjti a szentmiség szövegeit. Vagy pedig már interneten is megismerkedhetünk a szövegrészekkel. Talán egy kicsit elkényelmesedett az ember, és talán valahogy beesik a Szent Misére, és nem látja fontosságát annak, hogy előre készüljön, pedig még egyszer a Szent Misére készülni kell. A tanár úr ajánlja még a zsolozsmát a Szent Mise készületére. De úgy gondolom, hogy ezt talán nem mindenki tudja elvégezni, bár ez is hozzáférhető, és egyre többen imádkozzák is a hívek körében. A következő pont, hogy készüljünk a vasárnapi Szent Misére, időben. Időben. Ne az utolsó pillanatban érkezzünk a Szent Misére. Ez most valahogy szokássá vált, én sajnálom. Mert tulajdonképpen az a lelkület sugárzódik belőle, hogy van egy óra, amit az Istennek szentelek, vagy talán még kevesebb is, és slussz. És aztán egy szokássá változik a Szent Mise, aminek valahogy nem értjük a lényegét. A Szent Misén már a templomba érkezéskor fontos, hogy az ember ráhangolódjon a Szent Misére, ha már előtte nem tette meg, ahogyan az előzőekben próbáltunk erről elmélkedni. A következő dolog, amit ajánlnak kis könyvecskénk, hogy lehetőleg öltsünk ünnepi ruhát, Ez megint csak olyan dolog, hogy ha valaki például dolgozik, és úgy megy be a templomba, ne szégyellje, hogy munkásruha van rajta. De természetesen, ha megteheti, akkor fejezze ki tiszteletét azáltal is, hogy megfelelő ruházatban van. Visszaemlékszem diákkoromra, amikor a Bencés gimnáziumban Győrben hangversenyek voltak. Énektanárunk nagyon ragaszkodott a megfelelő öltözethez. Azt mondta, tiszteljük meg a művészeket, magát a művészetet is azzal, hogy fölöltözünk. Hát akkor az Istent mennyivel inkább kéne. De még egyszer, ne ütközzünk meg azon, ha valaki nem tud ünneplőbe öltözni. Akár egy olyan személy, aki az utcán él, városokban ez sajnos előfordul, és betéved a templomba imádkozni, segítsük őt azzal, hogy nem nézzük ki, hanem talán még egy fohászt is mondhatunk az Úrnak, hogy Uram, hallgass meg az ő kéréseit. Jó magam, mindig örömmel veszem, amikor hétköznaponként a munkába induló emberek egy pár pillanatra benéznek a templomba, és akármikor jönnek és mennek, én nem tudok mást kérni az Úrtól, mint azt, Uram, hallgass meg, amit ők most kérnek. Talán ez a szemlélet segít bennünket. Szintén fontos, hogy nem divat bemutató a szentmise, de azt hiszem, erről már beszéltünk. A következő pont már a templom, a szentmise magyarázata kiskönyvében. Azt mondja, belépünk a templomba, megpillantjuk az ajtónál a szentelt víztartót. Honnan ered ez a szokás? A tanár úr erről próbál egy kicsit gondolkodni, amikor azt mondja, a régi római templomoknak nagy, félig nyitott előcsarnokaiban medencék álltak, hogy a messzi útról érkező hívek megmosakodjanak. Ez a víz egyszerre szolgált praktikus, tisztálkodási célokat, de megvolt a maga lelki értelme is. És hangsúlyozza a tanár úr, jegyezzük most meg jól, hogy a kettő nem ellentétes egymással. Aki a liturgiában serénykedik, a legegyszerűbb, leghétköznapig, legtechnikaibb dolgot is úgy fogja föl, mint a szentség részét. Talán érdemes azt is megjegyezni, hogy nem csupán keresztény szokás a rituális tisztálkodás, hanem a zsidóságnál is van az úgynevezett bemosakodás, amikor megmossák a kezüket könnyékig, vagy amikor leírja a Tóra kihirdetését a kivonulás könyve és a többi könyv az Ószövetségben, a Tóra könyvei, arról ír, hogy például Áronnak, segítőinek, a papságnak mielőtt a szolgálatot elkezdik, be kell mosakodni. Miért? Hogy tiszták legyenek. Nem testileg elsősorban, de az is kell persze, hanem lelkileg. Ez egy lelki bemosakodás. Hitünk szerint a szentelt vízzel való keresztvetés, amikor belépünk a templomba, és megmártjuk az ujjunk hegyét, és keresztet vetünk, az a bocsánatos bűnöket is törli, természetesen, ha van hitünk, tehát hittel tesszük. Itt nincs szerepe a szokásnak. Amikor unottan és megszokásból tesszük, sok értelmét nem látom. De nagyon is látom annak értelmét, amikor belépünk és azt kérjük az Úrtól, hincs meg Uram, és tisztíts meg engem. Már most megjegyzem, hogy Én kicsit furcsának tartom, hogy ugyanezt a szokást a templomból való kilépéskor is megtesszük. Odalépünk a szentelt vízhez, keresztet vetünk. Miért? Kérdezem. A szentelt vízzel való keresztvetés a bűnbocsánat. Amikor az Úrral találkozunk a szent misében, akkor nincs miért tisztulnunk a szent mise végén. Épp az imént beszéltem egy családtaggal, aki azt mondta, hogy egy szerzetesi iskolában, amikor ő oda járt, kifejezetten megtiltották, hogy a templomból való kilépéskor a szentelt vízzel meghintsék magukat, keresztet vessenek. Már most megjegyzem azt is, hogy nem arról van szó, hogy nem kell elköszönni a templomtól. Ott van talán egy feszület az előtérben, mint a mi templomunkban. Vagy ki tudja mi, ami emlékezteti az Úrra őt, köszönjön el az Úrtól. De ne tegyen olyat, aminek nem túl sok értelme van. Én azt tanácsolnám, hogy a templomból való kimenetelkor ne vessenek keresztet a szentelt vízzel. Anélkül igen, az lehet az elköszönés. Kedves rádióhallgatók, innen szeretném folytatni majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!